49. Amiatt ment be megint a városba, amit Rose mondott Wardenről. Tudta, hogy vakmerőség. Hogy egyszer bement egy kis pletykáért, még csak hagyján. De többször már nagyon kockázatos volt. Mégis bement. Összesen 5-ször ment be a kék kankóba, mire végre összeakadt Wardennel. Minden alkalommal kivette a fiókból a revolvert, meg a töltényeket, aztán amikor hazatért, minden alkalommal visszatette. Georgette és Alma nem is sejtették, hogy kitette a lábát a házból. Észrevették ugyan, hogy az utóbbi időben jobb hangulatban van, de nem tudták miért. Óvatosságból azért mindig csak bizonyos idő elteltével ment be újra a városba. Valami azt súgta neki, hogy Warden mindent rendbe tudna hozni. Tipikusan az a fajta ember. Ezért járt be makacsul, újra meg újra, de két egymást követő nap egyszer se. Akármilyen makacs volt, ezt nem merte megkockáztatni. Az első 3 alkalom üres járat volt, a század még mindig kint volt a makapun és építette a bunkereket. Charlie kétségbe volt esve, és már kezdte azt hinni, hogy
sose készülnek el azzal a bunkellel.
Még Rose is gondterhelt volt, ha nem ült éppen a tüzér főtörzsőrmesterülében. Negyedszer, november 28-án este ment be, aznap, amikor a század bevonult a hadgyakorlatról. Egész csomó ismerőssel találkozott, napbarnítottak voltak, a tenyerük kérges, körmük beszakadt, de frissen borotváltak és strammok. Ott volt Choate főnök, már főtörzsőrmester, Andy és Péntek, Lindsay őrmester, Miller tizedes, Pete Carlsen, Mallow, a raktáros őrmester, Rhodes a tudós, Bulner, meg egy csomó újonc. Érdekes, hogy az újoncok milyen gyorsan beilleszkedtek a századba, nekik is a kék kankó lett a törzsejük. Mind remekül néztek ki, még az újoncok is. A régi banda örült, hogy újra látja Prut. Úgy veregették hátba, mintha most nyerte volna meg az ezred atlétikai bajnokságát. Stark nem volt ott, pedig nagyon szeretett volna találkozni vele. Nagyon kellett vigyáznia, hogy le ne itassák. Warden nem került elő, ő meg nem hozta szóba. Másnap este a kockázat ellenére megint szerencsét próbált, és újra bement. El se tudta képzelni, hogy bármelyikük is feljelenteni. És valami ösztön, sőt, több mint ösztön azt súgta neki, hogy be kell mennie, bár előző este senki nem szólt egy szót sem Wardenről. Nem volt ott mindenki, aki előző este, de aki nem volt ott, amikor Prue megérkezett, az is benézett, vagy éppen útban Mrs. Kipfer, az egészségügyi szolgálat, a Ritz Hotel, vagy egy másik kupi felé, vagy már onnan hazatérőben. Mert ez az este ünnepi este volt, a nagy lakoma a 6 heti sivatagi bőjt után. Warden ezúttal sem került szóba. Miközben itta a sörét és az ajtót leste, Prue igyekezett nem gondolni rá, hogy sokan talán éppen a Ritzbe mennek, vagy onnan jönnek, és csak az imént feküdtek le Georgette-tel. De a tenyere azért megizzadt. Warden közelettét szinte már akkor megérezte, amikor az még fel sem bukkant a szélesre tárt rácsajtó előtt. Nem jött be. Még csak be se nézett. Elsétált az ajtó előtt, és eltűnt az ellenkező irányban. Valószínűleg senki más nem vette észre a helyiségben. Prue várt 2 percet, kiitta a sörét, csak aztán ment ki. Warden a falnak támaszkodva cigarettázott a sarkon. Mi a fene? Mondta. Kit látnak szemeim? Rossz pénz, nem vészel, mondta Prue. Ezt hittem már rég oda át vagy az államokban, mondta Warden. Beszéltél Rosszal? Ma a délután. Gondoltam, hogy nem tűnsz el örökre. Ide figyelj, mondta Prue. Milyen nagy helyzet. Menjünk át a másik oldalra, vigyorgott Warden. Ez nem diskurálásra való hely, ha valakinek nincs kimenő cédula a zsebében. Még megvan az állandó kimenő cédulám. Ezokat bevonták aznap, amikor megkezdődött a hadgyakorlat, mondta Warden. És nem akarom, hogy a sárga csőrű újoncaim meglássák, hogy a főtörzs örmesterük dezertőrökkel társalog. Még nem ismerik eléggé a hadsereget. Előre ment az utca másik oldalára, egy másik ugyanolyan kocsmába, amely ugyanúgy zsúfolva volt katonákkal egy másik ugyanolyan századból, csak éppen a 8. tábori tüzérezredtől. Viszkit rendeltek, és Warden fizetett. A fene essen beléd, hát miért nem jöttél vissza, amikor megkezdődött a hadgyakorlat? Kérdezte bosszusan Warden. Mindent elrendeztem. Nem jöhettem. Ágyban feküdtem egy nagy vágással az oldalamban. Mi a nagy helyzet koca ügyben? Keresnek a koca miatt, vagy nem? Ki az a koca? Kérdezte Warden. Koca? Judson, mondta Prue. Tudod, te kire gondolok? Koca Judsonra. Ki vele, ne hamukálj! Sose hallottam róla, mondta Warden. Dehogy nem hallottál, mondta Prue. Vagy úgy érted, hogy ott fenn nem hallottak? Beszélj nyíltan, ne játszd meg nekem a titkos szolgálati ügynököt. Számomra komoly a dolog. Halkan beszéltek az alacsony asztal fölött, körülöttük ricsajoztak a tüzérek. Warden előbb körülnézett, csak aztán szólalt meg. Elmondok mindent. Aztán csinálj, amit akarsz. De először nyomd lejjebb azt a revolvert az övedben, vagy hajolj előbbre. Még a vak is látja, hogy ott dudorodik az agya a kabátod alatt. Prue gyorsan előre hajolt, körülnézett, aztán a kabátja alá nyúlt és lejjebb nyomta a pisztolyt. Nem valami jó hely egy Stuckernek, mentegetőzött. De nem ám, mondta Warden. Úgy kiállt, hogy még a márkáját is meg tudom mondani. 38-as rendőrségi Colt. Smith & Wesson. Lehet, mondta Warden. A dudort nem láthattam az agyán. Hát, akkor gyerünk, mondta Prue. Mi a nagy helyzet? Medvére van töltve, mi? Kérdezte Warden. Engem ugyan nem dugnak vissza a börtönbe, ha erre gondolsz. Na de beszélj már a szentségit. Ne csak hamukálj, mi a helyzet? Szóval végül úgy döntöttél, hogy visszajössz? Mondta Warden. A börtönbe nem. Ezt már mondtad. Még fogom mondani egy párszor. Warden intett a pincérnőnek és rendelt még egy rundot. Odafönt senki sem tud kocáról, legalábbis veled nem hozzák kapcsolatba. Honnan tudod? Biztosan persze nem tudom, ismert el Warden, de a tábori csendőrségtől senki sem jött utánat szaglászni. Ha téged gyanúsítanának, akkor kijöttek volna. A reputációmat teszem rá. Miféle reputációdat? Gúnyolodott Prue, de már érezte, hogy kezd felengedni benne a feszültség. Kani reputációmat, te hülye, mondta ugyancsak gúnyosan Warden. Hiszen akkor visszajöhetnek, mondta Prue. Adok én neked valami cimbora. Soha többé nem fogok kocákra vadászni. Ezért ez nem olyan egyszerű, mondta Warden. Ha a hadgyakorlat kezdete után 2-3 nappal visszajöttél volna, el tudtam volna intézni, hogy megúszd 2 heti büntetőszolgálattal. Csak hogy most már 6 hete, hogy eltűntél. Ezt még egy olyan szarházinak se tudom kimagyarázni, mint ez a rossz. A legenyhébb, amivel megúszhatod, a Sommás hadbíróság. A börtönbe nem megyek vissza, mondta gyorsan Prue. Még akkor sem, ha életem végéig itt kell bujkálnom ezen a szigeten. Nyíltan beszélek, mondta élesen Warden. Mondhatnám azt is, hogy megúszod 2 héttel az ezred fogdájában, de nem mondom. Már akkor is mázlid van, ha csak Sommás hadbíróság elé kerülsz. A napi jelentések szerint 6 hete léptél le. Ha egyáltalán Sommás hadbíróság elé kerülsz, akkor is biztos, hogy a maximális büntetést kapod. Vagyis 1 hónap a börtönben, mondta Prue. Plusz 2/3 zsold megvonás, bólintott Warden. De megeshet az is, hogy különleges bíróság elé küldenek. Büntetett előéletű vagy. De ha a különleges bíróság elé kerülsz, akkor azt hiszem, garantálni tudom, hogy nem kapsz többet 2 hónapnál, és a zsoldot 2/3 megvonásánál. De kaphatok 6 egész hónapot is. Nem, mondta Warden. Azt megígérhetem neked, hogy 2 hónapnál nem kapsz többet. És azt hiszem, el tudom érni, hogy megúszszad egy Sommással. Ekkor nem jövök vissza. Hát nem tudom, mire számítottál. A Krisztusát neki. 6 hete lóksz. Magam sem tudom, mire számítottam. De azt tudom, hogy abba a börtönbe vissza nem megyek. Még 1 hónapra se. És ez az utolsó szavam. Warden kiegyenesedett a székén. Ahogy tetszik. De ennél többet nem tudok tenni, érted? Rossz nagyon dühös, mert azt hiszi, hogy a hadgyakorlat elől léptél meg. Prue zavart képet vágott. Na és előtte a hadgyakorlatig? Hiszen én már 1 héttel a hadgyakorlat előtt megléptem. Arról rossz nem tud. Hát az hogy lehet? Úgy a szentségit neki, mondta Warden, hogy Baldi Doom nem jelentette. Én szabadságon voltam, ő helyettesített, és nem jelentette, hogy eltűntél. Még a visszatérésem napján se. Behúzott a csőbe. Vagy visszamenőleg jelentem, hogy távol vagy, vagy tartom miatt a hátam. De hiszen a te szabadságod már 3 nappal az én szökésem után lejárt. Ej, ne ringasd magad illúziókba, mondta dühösen Warden. Miattad nem csináltam volna. A te 2 szép szemedért 1 napig se csináltam volna. Már akkor baj keverő voltál, amikor a századhoz kerültél, Az vagy most is, és örökre az maradsz? Nem is tudom, mi a szentségért ülök itt, és miért állok szóba veled.
Mert szégyelled, hogy tiszt leszel, vigyorgott Prue.
Még soha életemben nem szégyeltem semmit, amit csináltam, horkant fel Warden. Ezt is beleértve. A szégyenkezés nem spontán érzés, hanem mesterségesen fölkeltett valami. Aki ismeri önmagát, az sose szégyenkezik.
Hát ezt meg hol olvastad?
Ha van egy csöpp eszem, sose jövök ide.
Prue erre nem szólt semmit. Nem próbált többet megtudni a megmagyarázhatatlan 4 napos kegyelmi haladékról. Nem próbált mélyebbre hatolni ebbe a nyilvánvaló hazugságba. Restelte volna magát miatta.
Na most biztos hálátlannak tartasz, szólalt meg végül. Mindenki hálátlan, horkant fel Warden. Még én is hálátlan vagyok önmagam iránt, pedig mennyi jót teszek magammal.
Mindenkinek magának kell eldöntenie, hogy mit kell csinálnia, mondta Prue.
El is dönti, mondta Warden, és mindig rosszul.
Te nem voltál abban a börtönben. Én láttam, ahogy megöltek egy embert a börtönben. Úgy megverték, hogy belehalt.
Valószínűleg ő provokálta ki.
Nem az az érdekes, hogy ő provokálta-e ki, vagy sem. Senkinek sincs joga ilyesmit művelni egy másik emberrel.
Hát lehet, mégis megteszik, vigyorgott Warden. Minden nap.
Tény, hogy ez a szerencsétlen maga provokálta ki a dolgot, mondta Prue, de ez még nem jogosítja fel őket arra, hogy agyonverjék. Véletlenül egy barátom volt, és kocka volt a felelős a dologért.
Hagyjál engem békén a problémáiddal, mondta Warden.
Elég nekem a magamé. Megmondtam, hogy mit tehetek, érted? Ennél többet nem tudok csinálni.
Nem érted, hogy nem mehetek vissza abba a börtönbe?
Nem értek én semmit, mondta Warden.
Te talán érted, miért kell nekem tisztnek lennem?
Persze, felelte Prue.
Tökéletesen értem.
Néha magam is szerettem volna az lenni. Jó tiszt lesz belőled.
Akkor te többet értesz, mint én, mondta dühösen Warden. Tűnjünk el ebből az egérfogóból.
Keresztül törtek a nyüzsgő tömegen, aztán odakint megálltak és rágyújtottak. Az utca túlsó oldalán hang és fényárban úszott a kék kankó. A járdákon nyüzsögtek a Schofieldi katonák, kitombolták magukat a 1,5-2 hónapi tábori szolgálat után. A falnak kellett vetniük a hátukat, hogy el ne sodorja őket a tömeg. Ameddig csak elláttak a River Street sötétjéből, a Beretania Street az egyik végétől a másikig csupa vakító neonreklám és kivilágított kirakat volt, köztük egy-egy bordé sötét lépcsőháza.
Szép, mondta Prue. Mindig szerettem a neonreklámokat. Szeretek megállni az utca végén és nézni, hogy ki van velük gyöngyözve. Legalább 50 város van az országban, ahol szebbek az utcák, mint a Broadway. Memphis, Albuquerque, Miami, Colorado Springs, Cincinnati. Még a tömeget is szeretem, csak belekeveredni nem szeretek.
Warden nem szólt semmit.
Bárcsak visszamehetnék, mondta Prue. Nagyon szeretnék visszamenni. De ezen az áron nem. Nem bírok már több időt lenyomni a sitten.
Egyetlen lehetőséged van rá, hogy visszajöhess, és ne dugjanak börtönbe, mondta dühösen Warden.
Ha a japcsik, vagy mit tudom én kik, megbombázzák ezt a kurva szigetet. Akkor minden foglyot szabadon bocsátanak, hogy harcoljon.
Klasszul megvigasztaltál, mondta Prue.
Hát, legalább tudod, hogy szerintem milyenek az esélyeid.
Aha.
És okosabb, ha nem mászkálsz a kék kankóba, mondta Warden. És máshova se nagyon. Bevontak minden tartós kimenőt, és a hadgyakorlat óta szigorúan ellenőrzik a kimenő cédulákat.
Kösz a jó tanácsot.
Ami visszajár, azt megtarthatod.
Jó, mondta Prue. Viszlát.
Viszlát, felelte Warden.
A nagy darab ember átvágott az úttesten a kék kankó irányába, Prue-t meg elindult a Beretania Street-en a város felé el a folyótól. Egyikük se nézett vissza. Miközben Prue fölfelé nyomakodott az utcán, folyton az járt az eszében, amit Warden az esélyeiről mondott.
Ha, szép kis esélyek.
Ha megbombázzák a szigetet, és szabadon bocsátják a foglyokat.
Mint az epe öntött el a keserűség. Micsoda esélyek!
Amikor átment a Monaca Street-en, megpillantotta Rhodes-t, a tudóst és Bulnert. Karonfogva tántorogtak feléje, és ragaszkodtak hozzá, hogy igyon meg velük valamit.
Ebben a Rizzről jövünk, mondta Ner boldogan,
részegen, amikor már ott álltak a bárpult mellett.
Nem olyan felvágós hely, mint Mrs. Kipferkupia. Éppen ezért szeretem. Borsodzik a hátam a felvágós helyektől.
Én is mindig a Ritzbe jártam, mielőtt a századhoz kerültem, mondta Prue. Jó kis hely.
Istenem, mondta ábrándosan Rhodes. Pont olyan volt, mintha megint elveszíteném a szüzességemet.
Klassz volt, mondta Bulner.
Mi harjasz vissza? Kérdezte Ner, mikor megint kint voltak az utcán.
Nem tudom, mondta Prue. Még nem untam meg a civil életet.
Istenem, mondta Rhodes, még mindig ábrándozva. Bár nekem is volna, merszem meglépni. Meg pénzem is hozzá.
Most aztán megmutattuk nekik a Ritzben? Vigyorgott hülyén Ner. Mi, Rhodes?
Rhodes felröhögött.
El is tátották a szájukat?
Mutassuk meg a jó öreg Prue-nak is, javasolta Ner.
Nem, mondta Rhodes. Álmos vagyok.
Hát akkor, mondta Ner, viszlát, ha visszajössz.
Tényleg késő van már.
Viszlát,
mondta Rhodes is, még mindig ábrándozva. Prue utánuk nézett, ahogy karon fogva tovább tántorogtak, még jobban égette a keserű epe. Rájött a vakarózhatnék, és legjobban ott viszketett, ahol meg sem vakarhatta. Legszívesebben az első útjába kerülő embernek az arcába vágott volna. Mikor eltűntek a szem elől, jobbra fordult, átment a Beretánia Street másik oldalára, de nem a villamos megállóhoz. Befordult egy mellékutcába. A Ritz Hotel ott volt mindjárt a következő sarkon. A Ritz zsúfolva volt, jó darabig várnia kellett, mire egyáltalán meglátta Georgette-t. Tenyere istentelenül izzadt, arca kipirult, torka kiszáradt, bensejét egyre vadabbul emésztette a tűz.
Vigyel az ördög, fene egyen meg mindent, égjen el, dőljön össze, rohadjon el az egész.
Végül elcsípte a folyosón, és megállította a lányt. Mikor Georgette ráismert, gyorsan becipelte egy üres szobába, hogy kifaggassa, mit akar, mi a baj. Először égtelen zavarba jött, aztán már nem volt zavarban. Utána, amikor Prue oda akarta adni neki a pénzt, a lány nevetett, és nem akarta elfogadni. De Prue makacsul ragaszkodott hozzá, hogy csak fogadja el. A lány ránézett, aztán a pénzre. A szemében újra megjelent az a bizonyos tekintet, és elfogadta. Mire Prue hazaérkezett, a hosszú, magányos taxizás alatt a sötétben még egyszer végigélvezte az egészet, elhatározta, hogy megvárja a lányokat. Egyik szódás viszkit a másik után hajtotta fel. Tisztázzuk most rögtön a dolgokat, essünk túl rajta. De elaludt a nappali padlóján, még mielőtt hazaértek volna. Mire reggel fölkelt és kiment a konyhába, hogy a csap alá tartsa a fejét, Alma már az asztalnál ült és kávézott. Hűvös pillantásából azonnal látta, hogy Georgette már elmondta neki, vagy még az éjjel, amikor hazajöttek, vagy most, korán reggel. Tudhatta volna, hogy elmondja, számított is rá. De ő akarta elsőnek elmondani neki, csak elaludt. Alma nem szólt semmit, se akkor, se később. Nem dühöngött, nem haragudott, nem csinált semmi ilyesmit. Nagyon udvarias volt. Szíves volt és barátságos, mosolygott, elbeszélgetett vele, és nagyon udvarias volt. Olyan udvarias, hogy Prue-nak nem volt mersze előhozakodni a dologgal. A lány később sem tett rá soha semmiféle célzást, nem adott rá alkalmat, hogy Prue elmondja. Így aztán Prue magyarázkodás helyett kiköltözött a nappaliba a díványra. A lány ezzel kapcsolatban sem kérdezett semmit, nem tett semmiféle célzást. Soha még ilyen kedves nem volt Prue-hoz, amióta csak ismerte. Nagyszerűen kijöttek egymással, a rá következő héten egyszer ki is jött hozzá a díványra, utána fölkelt és visszament az ágyába. Ugyancsak nagyon kedvesen, nagyon udvariasan. Georgette se jobban, se rosszabbul nem bánt vele. Nem maradt gyakrabban otthon, és nem is ment el gyakrabban hazúról. Délelőttönként hármasban kávéztak az asztalnál a reggeliző fülkében, barátságosan elbeszélgettek, és Georgette többé nem ment el korábban bevásárolni, mint akkor egyszer. Úgy éltek, mint egy szép, nagy, boldog család. Ezen a héten Prue emlékezetből leírta a továbbszolgáló blues első verszakait, aztán be is fejezte. Amikor egyik délután papírt keresett az íróasztalban, észrevette, hogy Alma az utolsó centig kivette a pénzt, amit ott szokott tartani. A revolverhez nem nyúlt. Nem is zárta be a szekrényt sem. Prue szinte folyton részeg volt. A pénz nem izgatta, mert úgysem volt hová mennie, és nem is volt kedve sehová sem menni. De annak örült, hogy a lány nem zárta be előle a bárszekrényt. Alma amiatt sem szólt, hogy iszik, azt sem mondta, hogy menjen el, hiszen nyilvánvaló volt, hogy nincs hová mennie. Erről már beszéltek. Így ment ez az egész héten. Prónak valamiért, talán a lány udvarias hallgatása miatt, talán puszta képzelődésből, az a gondolata támadt, hogy Alma egész idő alatt mégis feleségül akart menni hozzá, amíg közben nem jött ez a dolog. Úgy érezte magát, mint akinek visszaadták a jegygyűrűt. Egyszer-kétszer hevesen összeszólalkoztak valami semmiségen, valami teljesen jelentéktelen dolgon. Például, hogy a St. Louis Heights 483 vagy 362 láb magas. Valami ilyen jelentéktelen dologgal szokták kezdeni, de a végén a világon mindent előráncigáltak. Előny ott, előny itt, előny ott, előny itt. Prue itt ezekben a vitákban derekassan helytállt, a hallgatás volt az, amivel szemben tehetetlen volt. És sok pontot sikerült szerezni a régi fenyegetéssel, hogy minden további nélkül elmegy. Ez láthatólag még mindig úgy hatott, mint az előtt. Még ha nem ismerem beváltani, gondolta.